Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal és Hajtman Gáborral. Ki ne olvasta volna Rejtő Jenő izgalmas regényeit? Álmaiban minden kamasz a francia idegen légióban kalandozott. A francia légióban ugyanis nagy tisztesség szolgálni. Vajon mi készteti rá az embert, hogy egy ilyen komoly döntést hozzon meg az életében? A mai rendhagyó műsorunkban Lulóval beszélgetünk arról, hogyan is került a francia légióhoz, és töltött el csaknem 20 évet hivatásos katonaként. Tartsanak velünk, és ismerjék meg Ludó kalandos életpályáját.
Üdvözlöm a Ma Hét Média Család adásidő podcast műsorának mai hallgatóit. Annyit azért mindenképpen el kell mondanom, hogy mai adásunk annyiban rendhagyó, hogy két kérdező van. Elfogadta meghívásunkat Hajtman Gábor, kedves kollégám, üdvözlőek Gábor.
Én is üdvözlök Szilárd, és öröm lesz, hogy közösen csinálunk először egy podcast műsort.
Azért ennek is van ám oka, hogy miért ketten vagyunk. Annyira fajsúlyos a mai vendégünk, hogy talán vele bírunk kettesbe. Úgyhogy a stúdióba üdvözlöm, mindjárt három nevet is fogok olvasni. Ludo Makét, jól ejtettem?
Igen.
Utána Meszenszky Jánt.
Igen.
És Maki Lajost.
Így van.
Ez a három név, ez egy személyből összpontosul, annak az embernek a személyből, aki ma itt van az adásidő stúdiójában, egy volt, ugye, volt idegen légiós.
Így van. Nyugdíjazott.
Aki, nyugdíjazott, aki 19 évet töltötte a francia idegenlégióba, ez is ő, ugye?
Igen, az ejtőernyős ezredbe Korzikán.
És a mai napnak a különleges apropója pedig az, hogy itt van előttünk Makki Lajosnak, Ludo Makének a ma megjelent könyve, Ludo egy hontalan idegenlégiós címmel. Gábor, tiéd a pálya.
Hát először is az első kérdésem az, hogy hogyan került itt a francia idegenlégió kötelékébe? Hogy jött ez neked, hogy ilyen nagyon komoly szervezetbe belépél?
Na, először is az volt, hogy előtte soha nem hallottam a légióról, és mikor belekeveredtem egy csalási kísérletbe 93-ban, és előzetesben voltam 100 napot, 93 márciustól júliusig.
Az majdnem 30 éve, ugye?
Hát igen, 1993-ban, az 29 éve. Na most ezzel az előzetes alatt megismertem bent, vagyis hallottam, személyesen nem ismertem, mert ételhordó volt a Justicsákban, Pozsonyban.
Ez a Justicsák, ez a igazságügyi palota, ugye?
Igazságügyi, igen. Uh-huh. Pozsony igazságügyi palotában, és a cellaablakon hallottuk őt, de többnyire mindig rendet tartott, és ott hallottam először a légióról.
Hány éves voltál 93-ban?
93-ban 25 éves voltam. És amikor kikerültem 100 nap után, szabadlábról védekezhettem, mert a tanúk ki lettek hallgatva, akkor többet kezdtem érdeklődni a légió után, és hallottam, hogy egy volt osztálytársam is kint van az idegen légióban. Rengeteg sztorit hallottam, hogy igaz, mi volt az igaz, mi nem, azt nem szeretném részletezni.
Ahogy csalók közben mondanák, kedvet kaptál rá, nem? Kedvet, vagy húsztus csinálj neked.
Így van, kedvet kaptam a légióra.
És egyébként volt valamilyen...
Mindig is katona szerettem volna lenni, úgyhogy itt Csehszlovákiában is voltam határőrségnél, Sumova hegységben két évet, 87-89 az utolsó voltam, aki két évet szolgált. Nagyon tetszett, kis közeg volt, 100 ember volt maximum, a drótfal mögött volt a századunk, úgyhogy a határövezeten belül. Úgyhogy tökéletes volt, mindig is tetszett, és mindig szerettem volna vagy rendőr, vagy katona lenni.
Na és akkor ebbe belejött a légiónak a színe, ugye?
Tehát bele... És ebben igen, amikor hallottam a légióról, és amikor olvastam a Rejtő Jenő könyvet, hogy valaha hallottam is a légióról, mindig csak ilyen legendák voltak az egészről, hogy Rambót képeznek, hogy ezek egy Rambó.
Tehát az elitosztag, ugye? Mert a francia légióra
elmert. Az elitosztag, stb. És akkor, mikor eljött az a pillanat, mikor fordulat következett be az életembe 94-ben, persze elítéltek 4 évre csalási kísérletért,
Ezt udvariasan ugorjuk át ezt a részt.
Igen, igen. Hát igen, ez életemhez tartozik, ez nem titok, ez egy nyílt titok, úgyhogy nem szégyellek beszélni róla, mert enélkül ez se született volna meg ez a könyv, ez az első
oka,
igaz?
Tehát minden rosszban van valami jó.
Minden ugye? Rosszban van valami jó, így van. És akkor, mikor jött egy olyan időszak, amikor döntenem kellett, hogy maradok vagy megyek. Ez nem... Az ok nem az volt, hogy elítéltek, mint ahogy sokan arra utaltak, hogy biztos azért mentem el, hogy elkerüljem az igazságszolgáltatást, hanem ennek más okai voltak. Fogtam magam, kimentem Németországba dolgozni, hallottam a légióról, és az egyik szabadságon novemberben 94-ben eljöttem Budapestre, és elmentem a Lendvai út, 27-ben volt a francia nagykövetség, bekopogtam az ajtón, beengedtek, ott volt egy zsandárm, egy csendőr, egyenruhás, francia, és mert nem beszéltem franciául, ő nem beszélt magyarul, csak annyit mondtam, légió. Kezemben nyomott egy cetlit, rajta volt a légiónak az első ezrednek a címe, és akkor döntöttem el, hogy ki fogok menni. Mielőtt visszamentem Németországba, akkor úgy volt, hogy elköszöntem a szüleimtől, bejelentettem, hogy kimegyek a légióba, elköszöntem az akkori barátnőmtől, és december 1-én, előtte persze 2 hétig non-stop edzés, futás, fekvőtámasz, igaz, hogy jó, mindig is sportoltam, jó kondiba voltam, úgyhogy nem féltem, de az aggodalom mindig benne volt, mert mindig ilyen
edzőtelen nem is értem, mert azért katonáknak, hogyha látszik, akkor kell a
hát,
jó
nem fontos az, hogy valaki nagy darab legyen, inkább a szikár.
Tehát inkább a kitartása.
A kitartása.
Meg a dinamikus.
Így van. Nem a nagy darabok, mert gyorsan kifulladnak meg. Ilyen 70, ez inkább a zsírtalan test.
Szálkásító. Lali, bocsáss meg, hogy szólíthatlak inkább egyébként, Lalinak vagy Ludónak?
Hát...
Ludo.
Ludo.
Jó,
Ludo.
Ugye. Mert azt ugye azt mondhatjuk, hogy most már francia állampolgár vagy, ugye?
Így van, így van.
Itt a kocsi valamivel jött ide a szerkesztőség elé francia rendszámmal, ha jól láttam.
Tehát így van.
Akkor lényegében, tehát a identitásod azt lehet mondani, hogy bizonyos mértékig már francia.
Így van.
Ugye?
Így
tehát,
van.
Ludo akkor. Hogyha már voltál olyan, hogy is mondjam, nyílt, hogy azt mondtad, hogy nem probléma erről a bírósági ügyről esetleg kérdezni, hogy itt az évek, tehát mondtad, hogy 93-ban ítéltek el, és 94-ben mentél a légióhoz. Tehát akkor mondjuk úgy, hogy akkor tehát nem vettél részt a büntetés végrehajtásba, ugye?
De hát csak azt a 100 napot,
értem.
És a 4 évre, amire ítéltek, hát maradt a 3 év és a 9 hónap.
Értem, tehát, tehát lényegében akkor ekkor mentél el a légióba.
Hát, igen, akkor mentem el a légióba, mielőtt be kellett volna vonulnom.
Értem, ja. Értem. Tehát megkaptad akkor a címet, tudtad, hogy el fogsz menni, hogyha jól értettem, akkor nagyon rövid idő alatt elbúcsúztál ugye a családodtól, kedvesettől. Ez, ha jól értettem, akkor olyan végleges búcsú is volt, ugye? Tehát
hát én akkor már eldöntöttem,
nem fél
hogy
évre
megyek.
Tervezted.
Hát ezt nem fél évre terveztem, mert vendemondák voltak a légióról, hogy valaki 5 év után olyan állampolgárságot kap, szóval ez mind ez csak ilyen kitalált dolgok voltak, vagy a hazugságok olyanok által, akik vagy megszöktek a légióból, legtöbbször akik hazugságot híreztenek a légióról, hogy mekkora harcosok, az többnyire mindig az, aki megszökött a légióból.
És a családod hogy fogadta azt,
hogy a családom nem örültek neki, de én ilyen kalandvágyó típus voltam mindig, ma is az vagyok, nem félek a kihívásoktól, és úgyhogy mindig is akartam. Én akkor eldöntöttem, hogy kimegyek, és végigcsinálom.
Te Ludo, 19 év idegen légió után, ha azt mondod, hogy még ma is az vagyok, kalandvágyó típus, hát nem volt elég a 19 év?
Nem, mert nem.
Hát egy kalandvágyónak azért hát mindig kalandvágyó.
Én az a típus vagyok, aki nem tud ülni egy helyben. Nekem ez a 2 év bezártság, ami volt, amiről már biztos fogunk beszélni, mert a könyve is benne van, hát az volt a legnagyobb büntetés, hogy én nem tudtam beülni egy autóba, elmenni, vagy kimenni a természetbe, nekem ez volt a legnagyobb büntetés. Nem az, hogy bent vagyok, hogy egy zárt közegben vagyok, vagy hogy egyenruhát kell hordanom, hanem az, hogy nem tudtam, hát igen, a szabadság elvesztése, ez volt a legnagyobb büntetés, hogyha valaki...
Tehát ahogy maga a szó is mondja, hogy a szabadságvesztése ítélnek valakit. Na, uram, van 3 féle lehetőség, hogy melyik irányba menjünk. Tehát ugye folytathatjuk így kronológikusan, hogy Lali elkérte Budapesten, a francia nagykövetségen a légió címét. Itt van előttünk ez a gyönyörű könyv. Hány oldala van?
400...
Fölül 400 oldal, ugye? Színes képekkel. Ez azért nem...
És 400 hét darab kép van benne.
Nyomdából,
ma hoztuk a nyomdából.
Ma hány hétika van? Augusztus 8?
Augusztus 9-én.
Augusztus 9-én.
Az adás 10-én.
Pontosan 10-én hallják először a hallgatóink, és akkor itt ez a friss nyomdaszagú. Jó illatos könyv. Egyébként hol lehet hozzájutni ehhez a könyvhöz?
Egy ludolegio.com weboldalon lehet megrendelni.
Tehát akkor csak lényegében nála lehet megvásárolni, ugye? Tehát
nálam.
Akkor nincs...
Csak nálam.
Hogy mondtad még egyszer? Ludolegio.com. Értem. Na, megérkeztél akkor a megadott címre. Mi történt?
Na, megérkeztem a megadott címre, felültem a vonatra, a barátaim hazavitték az autómat, amikor Németországból kikísértek, csináltunk egy búcsúestet Németországba, és
hát akkor... tudom képzelni ez a búcsúestet.
Ja. Felültem a vonatra, elmentem Frankfurtból Kellből átmentem Strasbourgba.
Ez a Kell, ez az, amit mi úgy olvasunk, hogy Calais?
Nem, Kell.
Kell,
határváros, igen, Strasbourg alátteremben, onnan átmentem Strasbourgból Lyonba, Lyonból Marseille-be, Marseille-be kiszálltam a Saint-Charles vasútállomáson, beültem egy taxiba, és kirakott 11:30 körül a kapu előtt, dél ebéd előtt, fél órával kirakott a taxi a légió kapuja előtt.
Milyen érzés volt, mikor átlépted a kaput?
Nem tudtam átlépni a kaput először, mert na, amikor bekopogtam, akkor egy lengyel volt őrségben ott, és azt mondta, hogy menjek vissza 2 órakor. Mivel ebédszünet van, amit én nem tudtam, déltől kettőig.
Te nem tudtad, hogy mikor van ebédszünet a légió?
Hát én nem így képzeltem el. Na, először is utána, amikor leültem, elsétáltam egy benzinkút, az vettem kólát, 2 kólát, azt hiszem 2 doboz cigit, leültem a kerítésre szépen, és ott gondolkodtam, bemenjek, vagy nem menjek.
Tehát ez még akkor lényegében a helyzet adott neked egy lehetőséget, hogy még egyszer átgondolod, ugye?
Persze, akkor volt 2,5 órán, hogy gondolkodjak azon, hogy bemenjek, és a közben néztem így a légiósokat, kibe sétáltak ilyen egyenruhába, fehér kepivel, vagy fekete kepivel a fejükön.
Mi az, hogy kepi?
A kepi az az a légiós kemény sapka, aminek van egy története, le is van írva a könyvben a története, hogy honnan származik ez a kepi blanc.
Tehát ez, amit a képeken látunk, ilyen kis liffegő valami van a hátulján.
Igen, azt a sivatagban használták a por, a napsütés por. Na szóval, és akkor így gondolkodtam, hogy bemenjek, vagy nem menjek, vagy mi várott rám, és akkor itt bezárult. 2-kor oda mentem, bevittek egy helyiségbe, vártam, és akkor bezárult az ajtó mögöttem. Utána úztam az árral. Azt csináltam, amit mondtak. Végrehajtottam a parancsokat, várni kellett.
Te, értettél franciául?
Semmit, egy szót nem tudtam franciául.
Hogyan kommunikáltad akkor az őrökkel?
Hát a légióról tudni kell, hogy van több mint 130 nemzetiség.
Ja, szóval, tehát, hogy ez nem újdonság?
Ez nem újdonság, itt ilyenek, mint én, itt naponta több, 10 van.
Állandóan az új jelentkezők jönnek,
ugye? Non-stop jönnek az új jelentkezők, és abban az időben ilyen 1 vagy 2 embert vettek föl a 10-ből. Úgyhogy, hogyha naponta jelentkezett, meg voltak gyűjtőhelyek, és Strasbourg nagyobb francia városokban, azokat is onnan 2-3 napot ott voltak, vonatra ütették őket, és hozták mindig Óbány. Az a légió,
a székhelye, ugye?
Igen, aminek én az egyenesben oda mentem, igen. Na, és akkor ott így összegyűjtik az embereket, és akkor hetente minden pénteken van kiválasztás, hogy kit vesznek fel. Ez többnyire ilyen 2 és 3, maximum 4 hét után lesz az ember kiválasztva, hogy kap
mi
egy
alapján?
Piros vászlalagot.
Hát voltak valami felvételik? Vagy
felvételi vizsga, persze, volt fekvő támasz, futás, Cooper-teszt, meg pszichoteszt, ahol mindig azt tanácsolták az idősebbek, hogy mindig ugyanazt a fát rajzoljad, ugyanolyan fát rajzolja a második pszichoteszten is. De ezen nevettünk. De minden esetre meghallgattam a tanácsot, és 2 egyszerű fát rajzoltam.
És mi volt annak az oka, vagy hogy miért?
Én nem tudom. Na, lényeg az volt, hogy mikor átmentem ezen az egészen, akkor 3 hét után kaptam egy piros várszallagot, ez volt karácsony előtt, a karácsonyt ott ünnepeltük.
Ez akkor 94-ben,
94 karácsonyát ott ünnepeltük, és a 2 ünnep között, mikor összegyűlt a szakaszra való ember, vagyis egy fél szakaszra való ember, mert 1 héttel azelőtt már elment egy fél szakasz, akkor karácsony előtt, a 2 ünnep között elmentünk a kiképző ezredbe, Castelnaudary-ba, quatrième erő régiment étranger.
Na jó, ez mit jelent?
Hát a negyedik idegen ezred, itt ez a kiképző központ, vagy itt képzik ki az altiszteket, a tizedeseket, az autószerelőket, az, szóval minden, minden, ami
tanfolyam. Tehát itt van a, ez a szakközépiskola.
Így van, mint egy szakközépiskola, vagy egy altiszti iskola, persze.
Értem, ez talán a jobb
altiszti. Na, és akkor mikor oda kerültünk, akkor lett teljes a szakasz, az előttünk, előtte való hétről odaérkezett és velünk, ilyen lettünk 30 valahányan körülbelül, és szilvesztert ott töltöttük, és januárban mentünk, kezdődött, január első hétfőjén kezdődött a kiképzés, ami a Pireneusokban, a Reiszak farmon, a hármas...
Ez a Pireneusok hegység, ugye?
Pireneusok hegység, nem messze a spanyol határtól, és...
Más kirándulni erről, de ugye, meg kiképzésre.
Tehát akkor ez télen volt, az azt jelenti, hogy akkor ott nagyon hideg volt, és hát, az is meg kellett...
Igen, januárban, egész januárban a farmon voltunk. Most a farm az egy kőház, persze felújítva, nem fújált a kövek között a szél, szétnyithatós katonai ágyakon voltunk, csoportonként, vagyis 10 körülbelül szobák, egy szobába. Tizedes, két tizedes velünk, a szekrényeknek milliméter pontosra kellett elrakva lenni, nem szabadott ételt tárolni a szekrénybe. Egyszer megfogtak, hogy a hagymát csordunk a konyháról, akkor 45 percig fekvőt álmozoztunk.
Komolyan.
Szóval...
valaki mit olyan sarokba állítani, ezt még értem, de 45 percig fekvőt
álmozottunk.
Mondjuk most így, ahogy látom a bicepseidet, azért szerintem jól megalapoztad.
Hát nem tudsz, azért nem próbálnak ki 45 percig.
44 és fél percig.
Szóval ilyen büntetések voltak akkor fel a dombra az épület mögött. Szóval részleteztem ezt az egészet.
Bocsánat, ez a fel a dombra. Ezt itt szokták mondani, tehát, hogy ilyen legendás, hogy néha még műdombokat is készítenek, csak azért, hogy lehessen hova fölfuttatni az embereket, ugye?
Nem tudom, de itt eredeti pireneusi dombok voltak, úgyhogy pont az épület mögött volt egy, nem tudom, ilyen 80 méter magas körülbelül, és akkor mindig időre kellett felfutni, hogyha nem sikerült, akkor újra futtattak le, kellett menni újra futni. Non-stop kötélmászás, húzózkodás, fekvőtámasz.
Tehát a fizikai képességek azok állandóan, ugye?
Persze, itt a legnagyobb problémát mindig az okozta, a hideg okozta, mivel gyakran esett az eső, fújt a szél, nem öltözhettünk úgy, ahogy mi szerettünk volna, vagy csak rövid ujjóba mentünk, vagy csak egy kis terepkabátba.
És akkor Máté már, hogy is mondjam, most idézőben már egy felesküdött katonák voltatok?
Akkor tehát, még
hogy...
nem.
Aha, még tehát nem. Ez még ilyen érdeklődő,
akkor még nem is számítottunk légiósoknak, hanem csak jelentkezőknek, önkéntes jelentkezőknek. Na most ennek a hónapnak a végén, ami francia nyelvleckét is tanultunk, napi két órát, hétköznap, a szakaszparancsnok tartott napi két órát, ez is nevetséges volt.
Nekem volt két szemeszterem francia, de hát
az... Na, akkor adhatjátok a franciával is.
Pont azt akarom, hogy nagyon nehéz nyelv, úgyhogy már szerintem el is felejtettem, csak néhány szót tudok, tehát azért az elég sok idő kell, hogy az ember megtanuljon franciául beszélni csak.
Igen, tehát hát a franciát az még a mai napig is tökélesíti valaki, hogyha ha érdekli, mert sokan hazajönnek, és akkor nem is érdekli őket. Én meg nekem az első telefonom például, amikor megvettem, az Franciaországban volt, és francia nyelven, a mai napig francia nyelven van a telefonom, a laptopom, a Windows, szóval mindenem franciául, még a kocsiba is a GPS, mert nem szeretnék abba a kategóriába tartozni, hogy most teljesen kizárom a francia nyelvet az életemből, és mert az életemnek egy fontos része ez a francia nyelv, és azért a francia zászlót szolgáltam, úgyhogy egy kicsit tisztelettel tartozom Franciaország iránt.
Tehát a nemzeti ügyekért is harcolt.
A francia nemzeti ügyekért. Nekem Franciaország sokat jelentett az életemben, úgyhogy annak ellenére, hogy magamra hagytak 26 év után.
Kik hagytak magadra?
Hát az francia állam nem tett értem semmit, mikor 19-ben előfordult, hogy letartóztattak a határon egy 26 éves ügy miatt.
Fel egy picit ezt azért mondd még egyszer, hogy jobban értsem.
Hát nem tett értem semmit, azon a francia állam, azon kívül, hogy beküldtek egy konzul, a konzulátusról egy alkalmazottat, semmit nem tettek értem, semmit nem mozdult az ügyembe, hogy próbáljanak kihozni,
közben
segíteni.
A francia népért harcoltál, hiszen a nemzeti ügyeiket lépted.
Így van, szóval ez egy kicsit szálkát hagyott bennem, hogy mégiscsak van egy medaille militaire kitüntetésem, 2 háborús kereszt, 19 évet szolgáltam törzsőrmesterként, és akkor ott találom magam egy bűnözőként, aki volt katona, voltak éppen egy életen át, szolgált egy
és ez,
államot.
És ez hol történt?
Hát a Görögországba tartóztattak le, amikor mentem dolgozni.
De benne elkövettél valamit Görögországba?
Nem, hát ez még a 93-as ügy.
Aha!
Mert egy kicsit már, hogy összeáll a kép. Tehát 93-ban volt egy idézőjelben ügyed Csehszlovákiába, vagy Szlovákiába, ugye?
Igen.
Amit te nem ültél le, hogy mondjuk így, elmentél a légióba, igen, és miután leszereltél, akkor elővették újból ezt az ügyedet?
Nem, ez még a légió alatt is folyamatban volt ez az egész, úgyhogy ők tudták, a szlovák állam tudta, hogy hol vagyok, soha nem jöttek, nem kérték Franciaországot, hogy adjátok ki, mert nem ülte le büntetését. Én meg voltam róla győződve, hogy előbb-utóbb ez el fog évülni. Uh-huh. És 2011-ben kiadtak ellenem, nem tudom, nem abban az évben volt, hogy belépett a Schengenbe Szlovákia, uh-huh, hogy kiadtak egy európai elfogadó parancsot irántam, 2011-ben, vagyis 18 évvel később.
Miután
az ítélet
létek,
után,
ugye?
Az ítélet után, 18 évvel később adtak ki egy európai elfogató parancsot, és 26 évvel később fogtak meg, vagyis 6 évig körözés alatt álltam.
Tehát az esemény után 26 évvel érvényesítették azt a szabadságvesztés elleni.
Így van.
Hát most ugye arra azért nincs túl sok időnk, meg talán képzettségünk se, legalábbis nekem nincs, hogy most ezt jogilag valahogy vizsgáljuk. Tehát akkor maradjunk abban, hogy lekapcsoltak 26 év után.
Így van, Görögországban, amikor átléptem a határt, Makedon görög határon.
Értem, tehát egy normál út utazás
során. Mentem munkába, kocsival, feleségem is ott volt. Beszkenelték az útlevelet, félreállítottak, bevittek, egy óra kihallgatás, feleségemtől elbúcsúztam, és engem vittek.
Komolyan? Ja, és hogy akkor ebbe az ügybe nem angazsálta, nem aktivizálta magát
Franciaország?
Franciaország
semmit se tett kértem.
Aha,
semmit se tett
kértem. És ez ugye egyébként ebben a könyvben szintén le van
minden
írva?
Minden le van írva a könyvben, így tehát van. Hogyan éltem meg ezt a 6 hónap görög börtönt, mielőtt kiadtak Szlovákiának?
6 hónapot voltál Görögországban?
6 hónapot voltam, 4 hónapot voltam Tesszalonikiba, 1 hónapot Korydalo, Atén börtönébe, és utána visszavittek Tesszalonikiba, ahonnan elvitt a szlovák rendőrség a repülővel Bécsbe, Bécsből Szlovákiába.
Ó, ja. Hát nem örülünk neki, ezt hát gondolom mondhatom itt a Gábor nevébe is.
Tehát akkor te úgymond csalódtál a francia államban, meg hát azért ezt vártad? Mondtad, hogy kalandvágyó vagy, és hogy a francia légióban te jól érezted.
Azért nem ilyen kalandra gondoltál?
Nem ilyen kalandra gondoltam, de tudtam, hogy ez egy nap előbb-utóbb elő fog fordulni. Minden rosszban van valami jó. Ebben az volt a jó, hogy nem akkor, amikor még volt hitel a házra, meg nem hitelre volt az autó, szóval így anyagilag nagyjából
tehát nem rendben voltunk.
Nem hagytam terheket a feleségemre, így van.
Értem.
Szóval, szóval ez így sikerült, hogyha hogy be kellett, hogy következzen, akkor ez jókor volt. Igaz, hogy rosszul éltem meg azt, hogy 51 évesen csuknak le egy olyan ügyért, ami 26 éves koromban, vagy 25 éves koromban történt.
Térjünk vissza szerintem a légiós életedre. Tehát mi volt ott a legmeghatározóbb dolog, amit ott átértél? Gondolom azért voltál bevetéseken, küldetéseken, tehát mikor már katonák voltatok, akkor hova küldtek titeket? Hogy hol szolgáltál te? Milyen
na, akkor hogy erre tudjak válaszolni, akkor térjünk vissza előbb az alapkiképzésre. Ott az az egy hónap farm, utána
igen,
három...
Ott vagyunk, ugye, hogy
igen,
fel a
utána az alapkiképzésen nagyon meghatározó volt az, hogy egy hónap után volt a Marche Képi Blanc. Vagyis ez a menetelés, ez a, hogy azért, hogy valaki megkaphatja a fehér kepit.
Igen, ki kell érdemelni.
Ki kell érdemelni. Nos, nekünk, mivel mikor a mi századunk és a mi szakaszunk ment, én aznap lebetegedtem, 39 valamennyi lázam volt, szóval nem engedett a kiképző tiszt, azt mondta, hogy nem csinálhatom ezt a menetelést, többiek elmentek, hát könnyeztek az emeim, mert én is szerettem volna végigcsinálni, mert soha nem volt semmi probléma a kiképzés alatt, és én ezt 2 héttel később csináltam meg a 2. századból egy szakasszal. Na most ez a Marche Képi Blanc, ez abból áll, hogy este 6-kor indultunk, és reggel 6-ig meneteltünk, körülbelül 48 kilométert a 12 óra alatt, ilyen 5 perces pihenőkkel, hólyagok, véres hólyagok a lábon. Szóval akkor még nem volt hozzászokva a lábunk a surranóhoz, a bakancshoz, igaz? Szóval nagy szenvedés volt fizikailag, de végig hideg is volt.
Tehát ez volt egy olyan záróvizsga,
ugye? Ez volt egy záróvizsga, és másnap hivatalosan reggel, amikor visszaértünk, akkor egy zuhanyzás, felkészülés, és délután volt a ünnepélyes Képi Blanc átadás. és attól számítva számítottunk légiósoknak, nem pedig önkéntes jelentkezőknek. Na és ezután egy hónap után, utána még maradt 3 hónap a laktanyába, különböző fegyverismeretek, francia nyelvlecke, rengeteget énekeltünk, nem tudtuk, hogy mit jelent az ének.
Mert ja, francia ének.
Francia, hát a légiós dalokat, igen, rengeteg légiós dal van, és akkor ezt meg kellett tanulni, fonetikusan írtuk
tetszettek,
le, hogy
eltudjuk. Tetszettek a légiós dalok?
Hát nem tetszettek, mert mindig ilyen hangulat, buligyilkos, ahogy a felesége mondja, hogy a buligyilkos. Mert mikor van egy jó hangulat, mikor girítelezés van, vagy és valaki elkezdi, megadja a hangot az éneklés, ez akkor ilyen szomorú légiós dalok.
Ezek szomorú, tehát nem ilyen pattogos ritmusú
valami? Ez nem pattogos, ez inkább ilyen szomorús, hogy jól berúgunk, öregek vagyunk. Ez inkább ilyen a veteránoknak való, hogy összeülnek, és akkor ott
egy búslakodnak. Két-három taktus nem tudná esetleg, most csak
öregszer szeretnék. Nem szeretnék.
Jó. Ja. Na, tehát akkor föltételezem, hogy megkaptad a Capy Blanc-t, ugye?
Na igen, a Capy Blanc meglett, utána megcsináltuk a utolsó 2 hétben, abban az időben még úgy volt, hogy meg lesz a katonai jogosítványt is megcsináljuk, mivel hogy nemzetközi teherforrozást csináltam, ezzel nem volt problémám.
Tankokra is, vagy ez csak
nem, páncélautóra később.
Később.
Ja, úgyhogy megcsináltuk személyautóra és teherautóra.
Idegen légióban vannak tankok?
Van ez a HMX-10 RC, igen, a lovasságnál oranzsba, ott van a első REC RLC.
Jó, ennyire nem. Ja. Tehát, hogy vannak akkor páncélosok?
Hát igen, vannak páncélosok, van gyalogság, ejtőernyős.
Tehát egy komoly hadseregi.
Persze.
Fegyvernemek meg vannak.
Na, és akkor 2 hét után elmentünk Óbányba vissza a kiképzés után, és akkor mindig ki hogyan végzett a ranglistán, vagyis hogy hány pontot szerzett a kiképzés alatt, az alapján ment az ezredeshez. És ők az első között lehetett kérni, hogy hova szeretne valaki menni. A többieknek már megmondták az utolsóknak, hogy te ide mész, ha tetszik, ha nem. Na szóval én mindig is ejtőernyősökhez akartam menni. Ha azt mondtam, ha már légi, akkor legyen a legkeményebb, mert azt tartottuk a legkeményebbnek az ejtőernyőzést, és akkor én az akartam lenni.
Miért a legkeményebb az ejtőernyőzés? Mit kell ott csinálni?
Mert a világon szerintem mindig az ejtőernyős katonák a legkeményebb. Most nem azt mondom, hogy minden katona kemény, aki tényleg...
Tehát repülőgépből ugye kiugrani.
Aztán
hát azért ez, ja. Igen.
Szóval akkor ejtőernyősökhöz kerültem, sikerült bekerülnem Calbiba.
Tehát te oda kérted akkor
én magad, ugye? Én oda kértem.
Ezek szerint akkor a jog között végeztél.
Hát igen, a jog között végeztem, és másnap elrepültünk Korzikára. Először ültem repülőn, persze egy katonai Transall C-160-as volt. Úgyhogy óriási élmény volt, leszálltunk Korzikán, magába az a táj, a hegyek, a tenger. Szóval egy gyönyörű élmény volt, az a 3,5 órás út, akkor még nem voltak kiépítve szépen az utak. Úgyhogy ilyen 3,5 órás út volt busszal. Calbiba bekerültünk, ott jött egy 2 hetes helytörnyős kiképzés, ami elhúzódott 3 vagy 4 hétre, most pontosan nem emlékszem, de könyvben benne vannak a diplomák. Mert nem volt repülő, és mivel nem volt repülő...
Tehát ez pontosan minden dokumentálsz itt a könyvben.
Minden le van írva, ugye? A diplomával együtt le van ott van a fénykép a diplomáról. Úgyhogy elsőt ugrottuk Transállból, és a második, harmadik, negyediket meg helikopterból, mivel nem volt repülő. Ami a szabad repülő voltak éppen, ami eljöhetett volna Calbira, hogy megcsináljuk ezt a ejtőernyős tanfolyamot, befejezzük, hogy megkapjuk a jelvényt. Most 6 ugrásnak kellett volna lenni, hogy a jelvényt megkaphatja valaki, de mivel 3 vagy 4 hétig vártunk, az ezres azt mondta, hogy megkapjuk 4 ugrás után. Most nekem a negyediknél kifizamodott a bokám, alig bírtam járni, de sikerült.
És ezzel be is fejeződött a ejtőernyős karriered?
Így van, nem, a karrier nem, a tanfolyam, ejtőernyős tanfolyam, és azután bekerültem a 4. századba, ez volt az álmom, 4. század első szakasz.
Miért volt ez az álmod?
Mert
ez valami különleges, ez a 4. század?
A 4. század abból volt különleges, például, hogy nem volt sorakozó a sorakozó téren a század előtt létszáll ellenőrzéskor, reggel 6-kor, se este 10 órakor.
Tehát ez egy ilyen lazább társaság volt ezek szerint, ugye?
Így van, lazább társaság volt, meg jobb volt a hangulat is bent. Ez azért volt, ennek ez a Nord Atlasnak a Djibouti-ban 82-ben lezuhant a repülőgép, ugrásra készültek, és az összes legénység és a katona, a légiósok is mindenki meghalt a repülőgép, és annak az emlékére a százados elrendelte, és az ezredes, hogy a 4. században ettől a pillanattól azoknak a halottaknak az emlékére 4. században nem lesz sorakozó létszám ellenőrzés.
Tehát, hogy akkor a régiek, az elhuntak, a utódokat hagytak ilyen könnyítést. Értem.
És ez egy legenda volt mindig a négyes század, ez a robbantós, minden, ami robbanó anyaggal foglalkoztunk, és mesterlövészettel. Ja, és nekem, én mesterlövész akartam lenni, és 98-ban sikerült megcsinálnom utána mesterlövész tanfolyamot, és augusztus-márciusban, és augusztusban meg a sniper tanfolyamot.
Az mi is ez a sniper? A
sniper az egy orvlövész. Nem, orvlövész, ezek ilyen kettes-hármas csoportban dolgoznak, de főleg nem a lövészet, az is persze, az is egy cél, de főleg megfigyelést tartunk, és jelentéseket adunk.
Hát, tehát akkor ezek a földerítő, ugye?
Földerítés, így van, hogy beszivárogni egy ellenséges területre, megfigyelni, jelentést adni, hányan vannak, hol vannak, pozíciókat, koordinátákat.
Van is egy ilyen film, The Sniper.
Sniper, igen, hát ő az volt a motiváció, a Beckett.
Amerikai Sniper,
igen, ugye? Igen, a Beckett,
a Sniper,
fontosan.
Hát a Beckett volt nekem a motiváció.
Beckett őrmester, ugye?
Giacomónak nevezem a barátomat, akivel csináltuk egy francia, teljesen beleéltük magunkat, mert mindent, szóval ezt a filmet többször megnéztük, minden részleteket, hogy szóval...
És akkor ti el is tudtátok játszani valóságból.
El is játszottuk, igen, és elsőként is végeztem a tanfolyamon.
Tehát ez nagyon nehéz egyébként megtalálni az ellenségeket ott a
mondjuk nekünk
talán. Most megpróbáltam elképzelni, hogy esetleg a kémeket nagyon nehéz onnan.
Vannak jelek, amikre figyelni kell például.
Hát, például mondja azért valamit, mondja, mire figyeljünk, hogyha a természetben járunk.
Én, hogyha meg, most nem akarok titkokat nem mondok inkább semmit, letanuljanak belőle rossz embereket.
Könyvben van róla azért pár szó?
Van pár szó, persze.
Jó, de most meg lehet találni a könyve egyébként.
Mert miért adjunk tanácsokat a rossz embereknek például?
Helyes, igen.
Úgyhogy maradjon ez katonai dolog, és csak a jó érdekében használjuk. Ja?
Na, de akkor maradjunk annál, ami elhangzott. Tehát, hogyha jól értettem, akkor három képesítésed van, tehát vagy ejtőernyős, vagy robbantgató, és vagy mesterlövész.
Hát a képesítések...
Jó, ez a robbantgató egy kicsit ilyen robbantási szakember.
A pirotechnikus láncokat tanultuk, elektromos robbanó eszközök, stb. Hogyan felrobbantani egy hidat, soha nem csináltuk, mert erre vannak külön ezredek, de a specialitása ez volt a századnak, úgyhogy például kidönteni fát, hogy leblokkoljuk az utat robbanóanyaggal.
De akkor ilyen taktikai dolgok, ugye?
Persze, tanultuk, hogy hogyan... Rengeteg őrültség volt, ja, robbanó anyaggal lehet, sok mindent meg lehet csinálni.
Tudok élek, hogy most itt a jó hangulatban nevetésből egy kicsit, úgyis mondjam, meredekebb témára térjek át. De, hogy mindezt, amit most elmondtál, hogy ezt a képesítést megszerezted, és akkor ezt élesbe is aztán használtad?
Na, a lényeg az, hogy a karrierünk során rengeteg tanfolyamot csináltunk. Mindig tökéletesíteni, a tökéletességre törekedtünk, igaz? Főleg az ejtőernyős, a légiósok, meg gondolom minden katona, és minden évben mentünk egy valamilyen tanfolyamot megcsinálni. A karrierem során például megcsináltam az aknavetős tanfolyamot, az 1-es, 2-es
fokozatot.
Persze, utána önvédelmi harcoktató, a mesterlövész oktató.
Tehát külön szakosodtál ilyen?
De nem is a szakodás, sok mindenhez értettünk, és mindig átadtuk ezt a fiataloknak. És mikor már olyan rangba kerül valaki, hogy oktató lesz, akkor jönnek a fiatalok, és akkor már mi tanítjuk, amit minket megtanítottak, amit velünk megtanítottak, azt utána mi adjuk át a fiataloknak. Én a karrierem során rengeteg mesterlövész tanfolyamonnak a főnöke voltam, és orvlövész a sniper tanfolyamnak. Na, és akkor ez volt, ebben voltak kommandókiképzés tanfolyamok Afrikába például, vagy Új-Kaledóniába, Djibouti-ba, Gabonba, a mangrove erdőbe, akkor a dzsungelbe.
Tehát, hogy akkor te ezeken az összes helyeken járt?
Persze, ezek mind ilyen 2-3 hetes tanfolyamok, amiket mindig ment, az egész század ment, nem? Szóval ott voltunk, akkor, hogyha szabadunk volt, akkor mentünk 2 hétre a dzsungelbe, ilyen kommandó tanfolyamokat, túlélési gyakorlatokat csinálni, vízi akadálypályák, tájékozódni a mangrovébe.
Szóval ez egy ilyen univerzális tudást szerez az ember.
Így van, szóval mindent, ami ezzel jár, egy katonának meg kell tanulni, és nincs, mi lehet annál jobb, hogyha egy afrikai dzsungelbe tudja, vagy a sivatagba tud tájékozódni valaki, szóval rengeteg. Na most ezeket persze mentünk, évente nagyjából mentünk, vagy éles bevetésre, amit egy operációnak hívnak, egy hadműveletnek.
Igen.
Volt különböző, könyvbe le van írva, vagy egy katonai jelenlét. Például Djibouti-ban, amikor voltunk, ott háromszor voltam, nagyjából 5 hónapot, és akkor az egy katonai jelenlét.
Tehát, hogy csak ott vagyunk, mutatjuk azt, ott hogy vagyunk. Van egy katonaság,
felmérjük a terepet.
Így van, ott vagyunk, egy laktanyai életet élünk, hétvégén kimenők vannak, napközben edzünk, futunk.
Tehát inkább ilyen elrettentés, nem?
Nem. Ez arra van, hogyha környező országokba kellene francia katonaság, hogy bevetésre, hogy akkor közelben
akkor
legyen.
Akkor ti vagytok, ott is el tudtok volna menni.
Így van, mindig az a legközelebbi országból mentek a francia katonák beavatkozni. Volt ilyen? Kétszer volt részem ebben, igen. Először 96-ban Csádban voltunk, és karácsony előtt kitört a lázongás Közép-afrikai Köztársaságban, Bangiba, fellázott a hadsereg a köztársasági elnök ellen. És akkor elmentünk oda, riadót fújtak, összecsomagoltunk, és délután már 2 vagy 3 katonai repülőgép transzállal oda repültünk Bangiba, és elfoglaltuk a utcákat, a kereszteződéseket, és így éltünk ilyen 2,5 február.
De ilyenkor sor került tűzharcra is? Tehát, hogy igazából élesbe voltatok?
Könyvben le van írva, hogy volt egy nagyon komoly harc a lázadókkal, helikopterekből tüzelés.
De akkor te is ott voltál tűzvonalba?
Így van, mentünk, ez egész századunk ott volt, igen. Egész század.
Tehát lőttek rád, hogyha mondhatom így?
Hát lőttek ránk, nem személyesen rám nem lőttek, mert olyan pozícióban voltam, hogy pont a mi övezetünkben nem volt harc, de mellettünk lévőben igen. Nekünk csak egy esetem volt, mikor kijött Kalasnyikovval a helyi katona a házikóból. Ránk fogta a Kalasnyikovot, meg vissza a pisztolya, meg a famasszal.
Mi ez a famasz?
A famasz az a géppisztoly, amink volt ez a
famasz. Tehát famasz. Az idegen
igen, ma már ezt lecserélték természetesen.
Tehát ez milyen érzés lehetett azért?
Hát ezt gyakoroltuk, céltáblák, eddig csak céltáblák korzik, amikor gyakoroltunk céltáblák voltunk, mert gyakoroltuk 1000-szer, 10000-szer kicseréltük a tárat, hogy fogsz reagálni, mi van, ha valaki. Szóval ez mind be volt gyakorolva. Mikor beindul egy akció, utána ez úgy megy, mint egy úthenger. Minden aggodalom eloszlik, csak megmarad az, amit tanultunk. Csak a misszió, és másra nem összpontosítunk, csak arra.
Értem. Szóval, most, amit mondtál, ugye, tehát, hogy Djiboutiból akkor kétszer voltatok ilyen hadműveletben.
Nem, ez nem Djiboutiból volt, csak mondom, hogy az egyik Csádból volt.
Azt hiszem, hogy Djiboutiból mentetek Csádba.
Igen, és másodszor meg úgy, hogy egy katonai jelenlét országból beavatkoztunk, második 11-ben volt, mikor elmentünk egy hónapra beavatkozni Elefántcsontparton. De azon kívül voltam bevetésen kétszer Elefántcsontparton, azon kívül voltam 3-szor Elefántcsontparton.
Ott is lázadás volt?
Elefántcsontparton északról jött az ellenséges csoport, akiket fél úton állítottunk meg, vagyis ketté lett vágva Elefántcsontpart azzal, hogy mi megállítottuk őket.
Most akkor ezek sikeres bevetések voltak, tehát Csád is, meg Elefántcsontpart is? Vagy?
Hát, minden sikeres bevetésnek számít, most ez nem háború volt, hanem
hát
a háború.
Tehát, hogy túléli valaki, akkor azt mondja, hogy sikeres bevetés lehet ilyet mondani.
Most azért... Ja, most ne túlozzunk, ne csináljunk magunkból Rambót, igaz, de mi véghez vittük a feladatunkat, amit megkaptunk, ellenség ezen a vonalon nem mehet át, mi nem engedtük át.
Összesen a 19 év alatt hány ilyen bevetésen voltál?
Hát, hogyha beleszámolom 3-szor Elefántcsontpartot, 1-szer Közép-afrikai Köztársaságot, ami hadművelet.
Igen.
Közép-afrikai 3-szor utának volt hadműveletnek számított Csád is, de ott nem voltak harcok. Uh-huh. A többi meg ilyen katonai jelenlét.
Értem.
Mi a helyzet a bevetésekről?
Ja, és voltam kétszer, bocsánat, Jugoszláviában és Koszovóban.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy egy fontos bevetésen voltál Jugoszláviában és Koszovóban. Mi volt a kettő között a különbség?
Hát Jugoszláviában nagyon meglepett a szerbeknek a vendég szeretete. Szóval, mint NATO, majdnem csak azt mondhatjuk, hogy a szerb volt az ellenség, ha ellenségnek lehet nevezni, vagy inkább nevezném ellenfélnek, mint ellenségnek.
Tehát ők kell küzdeni, igen, már.
Igen, mint NATO, de viszont a szerb, tehát a mai napig egy rossz szót nem tudok mondani a szerbekre.
Szembeálltunk,
de ahányszor valamikor konfliktusba kerültünk, a vége mindig azzal, hogy a kafé rakia. Jött a kávé, a rakia az Ilva Pálinkával.
Tehát, hogy délután lövöldöztetek egymással, hát, már, hogy így mondjam.
Nem volt lövöldés, és ez túlzás. Csak konfliktus volt, valami konfliktus, vagy valami. A farkasszemet néztünk x órán keresztül, utána fellazult a hangulat, és megittünk egy üveg rakiát, vagy főzték a kávét, vagy elmentünk szerbfalu, vagy akkor felvágták a füstölt húst, meg a szalonnát, szóval ez volt a meglepő a szerbekben, a vendégszeretetük.
Értem.
A Koszovóban ez más volt a helyzet. Koszovóban úgy tekintettek ránk, mivel NATO csapatként kimentünk, a szerbek ellen védtük a Koszovót voltak éppen, és ők kővel dobálták a páncél franciákat.
Szóval a koszovóiak? Tehát az albánok?
A koszovóiak, az albánok.
Agresszívak voltak, ugye?
Igen, ellenségesen viselkedtek velünk szemben. Mi velünk szemben, aki azért mentünk oda, hogy őket védjük. Aha. A szerbek ellen. Értem. Szóval nem egyszer volt egy konfliktusom belőle, úgyhogy én azt mondtam, nem érdekel, én nem fogom hagyni magam, hogyha meg is büntetnek és visszaküldenek Korzikára Franciaországba, az se érdekel.
Én akkor azért gondolom, kemény idegeknek kell lenni egy katonának, hogy ne provokálja ki őt.
Igen.
Azért gondolom, így kell lenni egy tartásnak.
Tűrtőztetni kell magad, igen, mert nagyon, nem volt sokszor, nagyon olyan, voltunk olyan helyzetben, hogy legszívesebben
lépéseket
olyat tennék, volna, amit megbánnék, de mindig tűrtöztettük magunkat.
Egyébként volt ilyenre, tehát hogy is mondjam, nem mondjuk a ti csapatotokba, vagy pedig a ti szakaszotokba, de általában éve sor kerül ilyenre, tehát ilyen mondjuk így önbíráskodásra, tehát ugye van a fegyvere a katonánál, bár mondjuk ez nem csak az idegen légióra lehet jellemző, általában a katonaságra jellemző, hogy...
Előfordul, igen, előfordul ez az önbíráskodás, de ezt természetesen bünteti a törvény, mert egy katona a becsületkódexben benne van, hogy tiszteld a legyőzött ellenséget.
Hát ez a sportszerűség.
Így van. Volt nálam egy srác például, volt egy megkötözött fogoly, egy afrikai.
Nálam az mit jelent, hogy tehát, hogy
nálam volt? A csoportomban volt, Elefántcsontparton, pont a két napot bent voltunk az iskolában, és az egyik tiszt helyettes kihallgatta a foglyot, és a 17 éves volt, szülői beleegyezéssel jött a srác a légióba, még nem volt 18, és a csoportomba került. És oda ment a sráchoz, a megkötözött fogolyhoz, a fekete fogolyhoz, és adott neki egy pofont. De úgy, hogy meg voltak kötözve a kezei a fogolynak.
Hát nem volt egy etikus.
Na, szóval én felugortam, eldobtam a szudakut a kezembe, a 90 kilomban neki rohantam, letöpertem a földre, és szóval nagyon rosszat tudtam volna vele tenni. Uh-huh. Itt is tűrtőztettem magam, és utána felolvastattam vele a becsületkódexbe, hogy mi is van leírva, hogy tiszteld a legyőzött ellenséget.
Aha, értem.
Na, ilyenkor ezt kell csinálni.
Így szerintem. Van, és mondtam neki, ha még egyszer meglátom, akkor levetkőztetem és kidobom a faluba őt.
Ami valószínűleg egy sokkal nagyobb reakciót váltott volna.
Közé, ugye? Úgyhogy ezzel fenyegettem, hát 17 évesen lehet ott.
Jó, nem hiszem, hogy megcsináltad volna. Nem csináltam volna meg, de
meg is szökött utána a srác.
Értem. Ja. És akkor, tehát ugye gyakran említett Korzikát, tehát Korzika volt akkor, ha jól értem, a fő bázisotok, ugye?
Igen,
tehát
az egy olyan is ezrednek a bázis, a Kálvi városa.
Értem.
Ahol nyitott kapuk vannak április 30-án. Bárki be tud menni az ezredbe, standok vannak felállítva, ezredek csinálnak, a századok csinálnak bemutatót a specialitásukról, a mesterlövészek.
Tehát aki azt, amit most itt részben elmondtál, vagy a könyvben leírtál, el lehet menni.
Április 30-án a Cameron ünnepségre, igen.
Milyen ünnepség?
Cameron. Cameron az 1863-ban a harcok, amik voltak Mexikóban.
Annak az emlékére van
annak az emlékére van ez az ünnepség, hogy a végsőkig harcoltak a légiósok, 2000 mexikói katonával.
És akkor volt itt valamilyen rotáció, tehát az, hogy például mit tudom én, 6 hónapra vagy 3 hónapra mentetek bevetésre, aztán visszajöttetek pihenni, vagy ez teljesen véletlenszerű volt, hogy mikor választanak ki benneteket?
Nem, ez mindig ilyen körforgás volt az egész, mert például mondok egy példát, hogyha Gabonba ment egy ejtőernyős század, akkor ott mindig jelen kellett, hogy legyen egy ejtőernyős század. És akkor mi kimentünk 4 hónapra vagy 5 hónapra, utánunk jött egy másik ejtőernyős század.
Tehát, hogy ejtőernyősök mindig voltak
csak... Az lehetett Calviból, vagy lehetett piros barrettes ejtőernyős francia, de mindig ott volt egy ejtőernyős század.
Értem.
És Gabonból is mentünk bevetésre az életán csoportra.
Tehát tudnád mondani, hogy mi volt a legnagyobb élményed, hogyha most fel kell idézni valamit a francia légióból, amire nagyon büszke vagy és kedvesen gondolsz vissza?
Hát a legnagyobb élmény az, hogy azt, hát eleve, hogy a nagyapámtól rengeteget hallottam a háborús élményeit, mikor gyerek voltam, mindig a második világháborúról beszélt, a gulagról, szóval a legnagyobb élményem az, hogy részt venni, hogy a katona, az akkor lesz katona, nagy K-val, amikor részt vesz egy valódi harcba, ahol valódi golyók röpködnek, valódi az ellenség nem egy céltábla, hanem valódi ellenség van szemben. Szerintem ezt átélni, ami meg azt illeti, hogy az élmény, hogy Afrikát látni magába, az
de jó azért úgy Afrikát látni, hogy közben lőnek az ember csoportjára.
Most nem lőnek mindig, úgyhogy inkább kevesebbet, mint többször. De ritkaság, hogy éles bevetésbe vesz részt egy 5 év szolgálatú léggyors, úgyhogy nehogy azt higgyék, hogy itt non-stop harcba járnak meg háborúzni. De látni magába Afrikát, mikor egy katonai jelenlét van, csak egy gaboni országban, ilyen kimenő stílusba, városba kimenni, és megnézzük Gabon Libreville fővárosát például, hát ez valami gyönyörűség. Ott naponta füvet vágnak, söprögetnek, ott van a delta, a folyó deltának, az öblében van, a partján van a város.
Tehát egy szép egzotikus látvány, ugye?
Gyönyörűség, és végig menni a dzsungel felett helikopterre, amikor azt látja az ember, csak ilyen egyen, azt hinné az ember, hogy egyenes a dzsungel, hogy nem leírhatatlan élmény repülni a dzsungel felett, nyitott ajtóval, helikopterre például.
Bocsáss meg, hogy most itt a szép, egzotikus képek mellett egy kicsit visszatérjek a katonai életnek, mondjuk úgy az árnyaltabb oldal, vagy árnyos oldalára is. Tehát ugye nem csak rátok lőttek, hanem ti is gondolom lőttetek.
Igen.
Hogy ez milyen érzés volt először?
Milyen érzés volt először? Először mindenki másképp reagál, és minden ember egy adott helyzetben másképp fog reagálni valamire. Nem mindegy, először mikor közel voltak a golyó becsapódások hozzám, az volt az első, fölhúztam a sisakom, egy éjszakán voltam, 96-ban voltunk Bangiba, a mozi tetején voltam, homokzsákokból megerősített ilyen kis pozícióba, üldögéltem, vártam az éjfélt, jön az új év, és akkor elkezdett egy kis lövöldözés, hát itt lecsúsztam, hogy védjem magam, első volt, hogy fejemre raktam a sisakot, és aztán jelentettem a rádión, ilyen nem volt kellemes érzés, nem volt kellemes, persze nem közel, nem is engem céloztak, de azért voltak, hogy repkedtek a golyók, igen. Ez ilyen fura érzés volt.
Egyszer se találtak el téged?
Nem.
De melyik volt egy olyan pillanat, amikor már úgy majdnem, hogy súrolt a golyó, vagy...
Igen, volt, hogy nagyon közel röpködtek a golyók, elefántcsontparton, de mikor reggel négy órakor mentünk Iván barátommal, kiküldtek minket, hogy lövöldözés van a város szélén, azzal kezdődött egy RPG 7-es a két páncélautó között.
Ezek a orosz páncélautók, ugye?
Így van, kilőttek egy RPG 7-est, ami a két páncélautó között ment el, és a falba csapódott be az egyik háznál, Vályokházba. És utána jó nagy lövöldözés volt ránk, mi vissza, és ez délután fél négyig tartott körülbelül, és azzal, hogy át kellett fésülnünk egy városrészt. Ilyen kis vályokházak, bádok tetővel, mindenki el volt bújva. De előtte volt egy olyan akció, hogy röpködtek a golyók, csak már annyira fáradt voltam, hogy abszolút nem érdekelt. Ebben a helyzetben az ember már nem is nyilvánít figyelmet erre, hogy már csak az a egy vágyam volt, hogy most lehet, hogy hülyeségnek hangzik, hogy kaphatnék egy golyót a lábamba, hogy gyorsan már legyek egy klimatizált szobába. Mert golyóálló mellén 13 kg a kis hátizsák, és ezt 35 fok melegbe, 90 fokos páratartalomba reggeltől estig.
De hogy inkább bevállaltál volna.
Hát inkább bevállaltam volna, de és ott álltam, röpködtek a golyók, így a többiek, a srácok, a ketten bent ültek a páncélos, senki nem nyilvánított figyelmet ennek. Szóval, és mikor az erdőbe ránk lőttek, ugyanez volt, már le se feküdtünk a földre, semmi nem érdekelt, mert
tehát úgy mentél a golyózáporba, hogy lesz, ami lesz?
Hát azért nem olyan golyózápor volt, mert nem voltak annyira közel, hogy
hát jó, de te ezt nem tudhattad, hogy nem lesz olyan golyózápor?
Nem aggódtunk egyszerűen. Mert mikor már belekerülsz, az elején aggódik az ember, gyomorideged van, amikor tudod, hogy mész az éles akcióba. De amikor hirtelen tör ki az akció, akkor nincs időd aggódni, mert azonnal reagálsz. És a reakció az olyan, mint egy úthenger. Attól, amit tanultál, azt folytatod, azt fogod véghez vinni, és mindenféle parazit gondolat nélkül, szóval nem fogsz te arra gondolni, mi van, ha, mi lenne, ha jaj, megsérülök, erre nem is gondol az ember. De amikor mész egy akcióba, és tudod, hogy akció lesz, igen, előtte gyomoridegen volt, mikor Mostárba voltunk beavatkozáson, 98-ban, igen, akkor hány ingerem volt?
Az volt az első? Tehát amikor élesben voltál?
Nem, az volt az első, nem.
Ludvig, és előbb lehet, hogy félérthető voltam, tehát az is természetesen érdekel, hogy milyen érzés az, amikor rátok lőnek. Uh-huh. De hogy még sarkítsam jobban a kérdés, hogy milyen érzés az, amikor te lősz, vagy ti lőttök másra?
Hát amikor te lehet, hogy általánsz valaki, hát, ki ott az egyéletet?
Hogyha tudod, hogy olyan emberek állnak szembe, akik bedrogozva, befüvezve, alkoholista, vagyis részekként Kalasnyikovval kivégeznek gyerekeket, asszonyokat, öregeket, aki nem tudott elmenekülni a faluba, agyon lövik ezeket az embereket, akik nem tudtak elmenekülni, felgyújtják a falut. Hát most én ezen mit sajnáljak ezen az emberen?
Értem, de hogyha nem ilyenekről van szó, hanem egy normál ellenfélről, ellenségről?
Hát nincs normál ellenfél, nincs normális ellenség. A francia légió sose talált magának, nem ő kezdte a konfliktus. Mi azért mentünk, hogy egy konfliktus megelőzünk, vagy segítsünk a jó félnek, a kormányon, a hivatalos kormányon.
Tehát ti egy védekező pozícióban vagytok mindig.
Hát védekező, hanem. Igen, védekező.
Tehát mi nem mindig, kezdeményezitek a...
Nem, mi mindig oda mentünk, ahol szükség volt ránk, és hogyha a kormány felkérte a Franciaországot, és ha ránk került a sor, hogy mi megyünk beavatkozni, akkor mi hivatásból, akkor mi mentünk segíteni a helyi hadseregnek például.
Mennyire változtatott meg téged a légió? Mit tanultál?
Élni és hagyni élni. Szerintem ez. És légy önmagad. Ne azt, ne akarjunk annak látszani, amik nem vagyunk. Egy katona az maradjon katona, az civilben is katona, és úgy is fog viselkedni. Aki be fogja tartani a törvényeket, aki úgy fog viselkedni, mint a katonaságnál viselkedett. És rengeteg fiatal van ma, akik annak akarnak látszani, vagyis keresik az identitásukat voltak éppen. Igaz? Hogy nem találják az identitásukat. És nem fogadják el a tanácsokat az öreg idősebbektől, mint én se fogadtam el az apámtól a tanácsokat.
Ludo, szóval... és most így belelapoztam a könyvbe, itt van egy mondat, azt írod. A szerző a könyv elolvasását csak 18 éven felülieknek ajánlja. Tehát akkor azt lehet mondani, amit az előző kérdés előtt beszéltünk, tehát hogy ilyen, mondjuk úgy, tehát ilyen harctéri jelenetek is vannak benne részletesen leírva?
Vannak leírva, nem túl részletesen, igen, vannak benne ilyen harci jelenetek is, amiben részt vettem, és vannak benne olyan képek, amit persze látni kell, hogy mi folyik a világban, hogy mi van Afrikában, hogy mit csinál az ellenség, hogy kik ellen harcoltunk például.
Értem.
Hogy ezt látni kell, szóval rengeteg tapasztalat az, amit ott szereztem, az lehetett Jugoszláviában, vagy lehetett Afrikában. Ez hozzátartozik a könyvhöz, mert akkor, ha nem írtam volna ezeket,
akkor ez
nem
lett,
így van, akkor ez nem lenne egész ez a könyv, akkor hiányozna belőle egy rész.
Persze. Értem. Most itt beszélgetünk, ugye az egykori Csehszlovákia területén, most már Szlovákiában, tehát ahonnét te annak idején elmentél a légióba. Most így 19 év szolgálat után, ami azért elég hosszú, nem? Tehát eddig találkoztam olyan légiós könyvekkel, vagy beszámolókkal, hogy valaki 3 évet volt, vagy 5 évet volt, 6 évet, hát az is azért jó sok, ugye ahhoz képest, hogy 2 évre mentek innét katonának az emberek annak idején. De 19 évet lehúzni, szóval ez azért rendkívül hosszú idő, nem?
Majdnem 20 év.
Hát inkább, most erre azt mondom, hogy nem akarok senkit megbántani, de inkább megyek a légióba 19 évre, mint hogy menjek a kis kártyámmal reggel 7-kor a gyárba, és fél 4-kor vagy 4 órakor menjek vissza, és azt 35 éven keresztül.
Értem.
Mert én lehúztam 19 évet, és van egy elég jó nyugdíjam is, attól függ, mi az a elég jól. Van egy nyugdíjam, amit életem végig kapni.
Tehát amit kapsz a légiótól,
persze,
ugye?
Persze, 19 év után, 2013 óta én nyugdíjazott vagyok.
Értem. Persze ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy az, aki jár rendszeresen gyárba dolgozni,
nem,
az bármiféle negatív lenne. Csak téged ez jobban érdekel,
engem ez
a
jobban érdekelt.
Nagyon kihívás.
Hát minden, szerintem nagyobb kihívás annak az embernek, aki elmegy a gyárba dolgozni, nem? Hogy és ezt 30 éven keresztül azt fogja csinálni, hogy
hogy nincs más kihívás.
Vagy nincs más, igen, én azt mondom, hogy ezek a bátrabb emberek, mint az, hogy kimenni a légióba. Ez a könnyebb út volt szerintem, ez a légió. És igen. De engem vonzott a kalandvágy. Én látni akartam mindent, én utazni akartam mindenhova. Én ha lehet, akkor 19 évet csak Afrikába töltöttem volna, vissza sem mentem volna Franciaországba.
Na jó, akkor engedd meg a kérdés, hogy akkor miért jöttél a légióból hát 19 év után?
Mert nem akartak elengedni az ejtőernyős ezrettől. Már kértem, 3 éven keresztül kértem,
de
hogy engedjenek
el. De lenni ejtőernyős.
Igen, csak már 45 évesen már annyi sérülésem volt, hogy már még kezdett fájni a derekam, fájt a bokám, nem akartam többet ugrani. És utolsó előtti ugrásnál éjszakai ugrás volt, rossz helyen dobtak ki minket, nem a megadott helyen, és egy 2 méteres kerítés oszlop, vas oszlop mellé estem éjszaka.
Óriási szerencsé.
Na, most az volt a szerencsém, hogy nem ráestem, igaz? És akkor azt mondtam, hogy elég volt.
És mi szerettél volna lenni a étvernyőség helyett?
Hát szerettem volna elmenni egy tengeren túli ezredbe, mivel van Franciaországnak jelenleg három tengeren túli ezrede.
És melyik a legnagyobb dicsőségi poszt, tehát hogy a légión belül?
Hát itt nincs dicsőségi poszt, minden légiósnak megvan a szerepe szerintem.
De aki, tehát hogy van olyan, hogy a, nem tudom, a legképzettek katonák a...
Hát van a Group Commando Parasutist, ez a JCP-nek mondják. Ő egy ilyen 30-40 tagú csoport magába az ejtőernyős ezredbe. Ez egy különálló, ők speciális egységnek tartoznak, ők mennek ilyen titkos missziókra. Ők talán a legjobbak. Onnan kiemelném Marcel Calafut, aki ott meghalt Maliba, ő ebben a csoportban volt, állunk, kezdett.
Ő szintén Csehszlovákiából van?
Szlovákiából, igen.
Értem. Ő is akkor a könyvben meg van említve, ugye?
Igen.
Hát Ludo, én azt hiszem, hogy nem csak mi Gáborral, kollégámmal, hanem talán a hallgatóink is még hosszasan hallgatnánk, ha talán nem is 19 évig, de hosszasan hallgatnák ennek a 19 évnek, plusz a ráadás, ugye ez a sajnálatos ráadás ezzel a mondjuk úgy lekapcsolással, de a műsoridőnk az véges. Én mindenképpen köszönöm a kollégámnak, Hajtman Gábornak, hogy ilyen jó segítséget
nyújtott. Én is köszönöm Szilárdnak, hogy összehoztuk ezt a beszélgetést, és neked is.
Köszönöm szépen.
Ludo Maké, ugye?
Ludo Maké.
Alias Maki Lajos, alias
Messenszkijan
néven található meg az idegen légió, a legendás idegen légiónak a mondjuk úgy most már a krónikáiba, a náleszeibe, névsoraiba. És itt van a kezemben ez a könyv, hát ezt ajánlom magunknak is, hogy elolvassam, és akkor a hallgatók meg ugye akkor a weboldaladon, ugye?
Ludolégió.com.
Ott tudnak hozzájutni. Én köszönöm szépen az Adásidő Podcast hallgatóinak is, hogy velünk tartottak, még egyszer Alinak, hogy eljött közénk,
köszönjük.
És akkor bízom benne, hogy ha nem is egy újabb 19 évről, de valamilyen újabb érdekes történetekről még beszámolsz itt a hallgatóinknak.
Ja, ott van rengeteg. Köszönöm szépen.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.